Köszöntjük a testvéreket ez alkalommal is, amikor összegyűltünk, hogy a mi Urunkat, Istenünket dicsőítsük, magasztaljuk, hálát adjunk a megváltásért, az Úr Jézus Krisztus áldozatáért. Íme a megterített asztal, ami köré gyűlünk ma délután is, és úgy lesz, hogy igét hallgatunk, és énekelni fogunk, imádkozni fogunk, ezzel fogjuk dicsőíteni és magasztalni a mi Urunkat. Úgyhogy kérem a testvéreket, hogy álljanak fel a kezdőimára, majd így állva fogjuk folytatni az éneklést, még egy vagy két éneket így állva énekelünk, aztán majd igével is fogunk szolgálni, és további énekléseket fogunk végezni. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus, elcsendesedünk előtted ez alkalommal, és hála van a szívünkbe azért, hogy együtt lehetünk, de még azért nagyobb hála van a szívünkben, hogy a tiéd lehetünk, hogy a megváltott gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy emlékezünk a te szeretetedre, a te áldozatodra, a keresztre, emlékezünk arra, hogy ki vagy te, és mit tettél értünk. Urunk, szeretnénk újból és újból letenni a mi életünket. Szeretnénk újra odaszánni magunkat a te követésedre, a te szolgálatodra. És ebben az ünnepi hangulatban, Urunk, amikor itt vagyunk, énekelünk, imádkozunk, amikor te fogsz szólni hozzánk a te ígéd által, add, Uram, hogy érezzük meg mindnyájan a te jelenlétedet közöttünk. És amíg ezt érezzük, a mi elménkkel tudjuk megragadni, amit nekünk üzensz, és a mi akaratunkat kérünk, hogy erősítsed, buzdítsad, hogy azok a dolgok, amiket mi elhatároztunk már a te követésedbe, azok megerősödjenek bennünk, és azok a dolgok, amikre még nem terjed ki a figyelmünk, amikre még ezután akarsz elvezetni bennünket, hogy azok is megtörténjenek, és hogy legyen meg a te akaratod a mi életünkben, és a földön, úgy, ahogy a mennyben is. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk, áldunk és magasztalunk téged, a te nagy kegyelmedért és szeretetedért. Amen.
Drága felség,
Thank you.
Testvéreim, a ma délutáni igét, ige szakaszt három momentumba, mozzanatba fogjuk felolvasni. Az első mozzanat az a Márk evangélium a 8. fejezet, 27. versétől van, és majd a következőkben tovább fogjuk olvasni. Először tehát a Márk evangélium a 8. fejezet, 27. versétől olvassuk a 30. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézárea Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek. Ők így feleltek, Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a proféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, hát ti kinek mondtok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek őróla. Foglaljunk helyet. Testvéreim, az előző énekekben dicsőítettük és magasztaltuk a mi Urunkat, és örültünk annak, hogy milyen szép életet adott ő nekünk. Ez jó, helyes, így is van, és az ilyen alkalmakkor, amikor vasárnap, az Úr napján helyesebben összegyűlünk, és együtt van Istennek a népe, akkor az egyik dolgunk az, hogy őt dicsőítsük és magasztaljuk. Persze ezek nem üres szavak kell legyenek, ezért nem egy hangulat dolog, hogy most olyan hangulatban vagyunk, hogy ilyen szép énekeket énekeljünk, hanem ez a mi szívünk állapotának a kifejezése. És az kell legyen, nem csak a szívünknek az érzelme, hanem a mi egész lényünk, hogy mennyire hajlik oda Jézus Krisztushoz, mennyire tartjuk őt királyunknak, mennyire tartjuk őt urunknak, aki megszab mindent az életünkbe. Nincsen semmi, nem kell legyen semmi a keresztények életébe, ami nem egyezik meg a mi mesterünk akaratával, ami nem az ő akarata szerint, az ő tetszése szerint van, ami a mi útunk, amihez neki ne legyen semmi köze. Ilyen nincsen az Úr Jézus Krisztus követői között. Vagy ha van, akkor hamar meg kell változzon ennek a helyzetnek. Az első gondolatunk ma délután a körül forog, hogy az Úr Jézus Krisztus kicsoda. Hát ő a Krisztus. Ezt vallja meg Péter és a többi tanítvány, amikor az Úr Jézus Krisztussal utaznak egy helyre, ugye Cézárea Filippi felé mennek, ez túl van valamelyest az akkori Izrael északi határánál, kezdődnek a hegyek, ahonnan a Hermonnak az utolsó nyúlványai, ahonnan a Jordán ered, és egy ilyen nagyon ligetes, csendes helyre vezeti őket az Úr Jézus, és útközben, és mikor odaérkeznek, és erről a témáról beszélgetnek. Mondhatni, hogy ez egy ilyen lelki csendes nap a tanítványok életébe. Egy ilyen visszavonulás a zajtól, a tömegtől, a szolgálatnak a tevékenységétől, mert most az Úr Jézus a tanítványokat meg akarja vizsgálni, és mélyen akarja érinteni az ő tanításával és az ő kérdéseivel az ő életüket. És megkérdezi Pétertől, tanítványoktól, hogy kinek mondanak engem az emberek. Persze ő tudjuk, hogy hova akar eljutni, oda akar eljutni, hogy ti kinek mondtok engem. És Péter nagyon odafigyelt a közvéleményre, és arra, amit az emberek mondtak Jézusról, hisz a tömegbe, amikor Jézus után mentek az emberek, és hallották őt tanítani, mindenféle véleményt lehetett hallani, hogy kicsoda ez a Jézus. Lehetett hallani a galileaiaknak a véleményét, lehetett hallani majd a judeaiaknak, meg a jeruzsálemieknek, akik keményebben megítélték Jézust. És Péter tudta, hogy hogy állnak a dolgok. És azt mondja, hogy Uram, elég jó véleménnyel vannak rólad. És akkor felsorolja azt, hogy hát egyesek tartanak téged Illésnek, igaz? Mások Keresztelő Jánosnak, ismét mások pedig egynek a proféták közül. Testvéreim, a hívő ember mindig örül akkor, amikor az Úr Jézusról jót mondanak. Én emlékszem arra, amikor fiatal voltam, és ugye akkor ilyen ateista világ volt, nem volt szabad beszélni, vagy nem szívesen vették, ha Jézusról beszélünk, és amikor hallottunk, hogy valaki valami pozitívat mond Jézusról, vagy olvastunk valahol, hogy valaki a vallásról, meg Jézusról pozitívan nyilatkozott, akkor úgy örültünk, hogy hát akkor csak igazolva van a mi életünk is, mert hát ha pozitívat mondanak a mi mesterünkről, akkor mi se vagyunk olyan eltévejedettek. De nem mindenki beszél, még ha pozitívan is beszél Jézusról, úgy, ahogy valójában megfelel annak az igazságnak, ahogy, és az ő személyével kapcsolatban, hogy Jézus kijelentette magát, és hogy tartotta magáról. Ma is vannak ilyen vélemények. Amikor Péter megválaszolta Jézusnak a kérdését, akkor azt mondták, ez keresztelő János. Még Heródes is azt hitte, hogy keresztelő János. Pedig ő megölte keresztelő Jánost, és azt hitte, hogy feltámadt ez a János. Azért vannak benne ezek az erők, mert Jánosból erőt tapasztalt meg. Egy kis, alig szegényesen felöltözött ember, képzeljük el, teveszőrből való ruhája volt, egy bőrrel körülkötötte magát, mezitláb, talán kócos haja, hosszú szakállal, táplálkozása se volt, különösen elit, kimagasló, hát mit evett, mézet, meg sáskát evett, és ettől az embertől fél a király. Miért félt? Azért, mert keresztelő János az erkölcsöt, az igazságot képviselte, és bátran megmondta a királynak, hogy nem szabad neked a sógornőddel együtt lenned. Micsoda bátorság. És persze ez a fejébe került keresztelő Jánosnak. És amikor a nép ilyen keresztelő János típusú dolgot lát Jézusba, akkor azt gondolja, hogy ő az, aki nagy erkölcsi tanító, és erkölcsi irányt ad az emberiségnek, és megmondja a gazdagoknak, megmondja az elit rétegnek ott Jeruzsálembe. Na, ez a tanító, ez olyan keresztelő János féle ember. Hát minden bizonnyal Jézus megmondta, hogy mit vár el tőlünk az Isten, és az ő erkölcsi tanítása a legalapvetőbb, amit az emberiség kapott, mióta van ez a világ. De Jézus több, mint erkölcsi tanító. Ma is vannak olyanok, akik Jézust erkölcsi tanítónak tartják. És azt mondja, na mit is mondott Jézus? Hát akkor próbáljuk azt megélni magunkba. És akkor kezdik az aranyszabállyal, hogy amit akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek. Azt mondják az ilyen etikusok, hogy hát ez a jézusi tanítás lényege, összefoglalása. És ha valaki megpróbálja megtenni azt, hogy azt tegye az embertársaival, amit szeretne, hogy más vele tegyem, akkor aztán egy szép világba élnénk. Akkor mindenki helyesen élni és viselkedni. De Jézus nem csak erkölcsi tanító. Aztán ott van Illés, azt mondják, hogy egyesek Illésnek tartják Jézust. Hát ki volt az Illés? Illés olyan ember volt, akiben Istennek a lelke hatalmasan munkálkodott, igaz? Aki akkor, amikor az Izrael népe eltért és a Baál kultusz felé hajlott, akkor előállt, ő is szembe ment a királlyal. Akhábbal. És azt mondta neki ez a kis töppönke emberke lehetett, nem tudom pontosan, hogy milyen erőviszonyban lehetett, vagy fizikumban lehetett Illésnek. Azt mondja, tudd meg te király, addig nem lesz eső, még én nem mondom. És eltűnt. Miért mondta Illés azt, hogy nem lesz eső? Azért, mert az egész nemzet a Baál után ment, és Baáltól azt hitték és azt remélték, hogy ő fogja adni az esőt az Izraelnek. És ez az ember bátran szembe megy, és azt mondja, nem lesz eső. Akár az egész nemzet egytől egyig a Baált fogja imádni, és az ő istentársát, Astarótot, akkor sem fog lenni eső ezen a földön. Megértette? ameddig én nem mondom. És eltűnik 3 évre, és 1 félre. És amikor előjön, akkor megítéli ugye a Baál papokat, mondhatnánk azt, hogy Illés egy ilyen vallási reformer volt. Egy olyan ember, aki igyekezett visszafordítani azt a rosszat, ami a társadalomban volt. Nem olyan régen volt a Bibliaórán, amikor tanulmányoztuk az egyik kis prófétát, aki Manassé idejében élt, és elolvastuk. Mi ott Somlyón elolvastuk, hogy milyen helyzet volt akkor. A Manassé után 52 évig uralkodó király, utána az ő unokája, Jóás jött a trónra, és amikor neki rendet kellett teremteni az országba, akkor az ember csak fogja a fejét, hogy ez mind Izraelbe volt. És ott azok közül még volt olyan, ami még Illés idejéből ott volt a bálványimádásnál. Akháb idejéből. Úgyhogy Illést egy nagy reformernek tartották. Mert szükség van, és amikor látták az egyszerű emberek ott Galileába Jézust, akkor azt mondták, na ez az, ez kell nekünk. Már évek óta, évtizedek óta, talán évszázadok óta, mióta ugye visszajöttünk a fogságból, és vége van a perzsa kornak, azóta mindig csak baj volt ezzel a kis országgal, és a vezetőink is elárultak bennünket, és muszáj volt fellázadjunk, és muszáj volt ezt, és de most is nézzük, mi van Jeruzsálembe. Kérlek, hát ez tűrhetetlen. Hát itt van Jézus, na ő majd helyre teszi a dolgokat. És azt mondja Péter, tudod Jézus, egyesek azt gondolják, hogy te vagy Illés. Vagy egy a proféták közül. A proféták isteni üzenetet hoznak. Azok, akik nem voltak ilyen határozott véleménnyel, azt gondolták, hát egy közülük valaki olyan, aki az isteni üzenetet hozza. Hát vannak még mások is proféták, de ez jó proféta, ez igen, erre érdemes odafigyelni. Ma is vannak olyan emberek, akik Jézust egy különleges vallási tanítónak tartják. Oda teszik a többiek mellé. Oda teszik a keletiek mellé, meg a nyugatiak mellé, és azt mondják, hát Jézus, ez egy különleges személyiség, és érdemes odafigyelni, már ha másképp nem úgy kultúrtörténeti szempontból érdemes odafigyelni erre a Jézusra, és hát értékelni kell. Ilyen a világ. Ezek azok, akik pozitívan értékelik Jézust. Akik nem mondják, hogy nincs, akik nem mondják, hogy csaló, akik nem mondják, hogy becsapták az embereket, aki nem mondja, hogy egy álmodozó, aki tévedett, aki mindent rátett arra, hogy eljön az Isten országa, és akkor nem jött el, és akkor csalódott, és ezért meg kellett halljon. Akik nem így gúnyolódnak, hanem mégis pozitívan gondolkoznak, és ilyen emberek sokan vannak a vallásos közösségekbe is. És akkor jön Jézusnak a kérdése, és ti? És Péter nem mondja azt, hogy te vagy Illés, te vagy Keresztelő János, te vagy egy a proféták közül, hanem azt mondja, hogy te vagy a Krisztus. És akkor Péter tudta, te vagy a Mesiás, te vagy az Isten felkentje, te vagy az, akit várunk. És mi már jobban értjük, mint Péter, mert tudjuk azt, hogy Krisztus azt jelenti, hogy Isten. Azt jelenti, hogy az istenség második személye testet öltött Jézus Krisztusba. Hiszed-e ezt? Testvéreim, nagyon jó, hogy mi ezt értjük. A kérdés az, hogy valóban az Úr Jézus Krisztus a mi Krisztusunk-e? És ezt újra ki kell hangsúlyozni, ezt a kérdést újra fel kell tenni, hogy nehogy csak mondjuk, nehogy csak szánkkal mondjuk, hogy Uram, Uram, hanem a mi egész lényünk hajoljon oda, az ő megváltási munkája legyen aktuális a mi életünkbe, hogy ne hiába halt volna meg Jézus, hogy ne éljünk a bűnbe, ne a bűnnek a rabságába legyünk, hanem menjünk át az Isten szeretet fiának az országába, legyünk az Isten gyermekei, legyünk a Szentlélek vezetése alatt, legyünk az ő szolgája. Ezt jelenti nekünk ma megvallani, hogy te vagy a Krisztus. Nem csak úgy elméletileg.
És azt szeretném, ha a következő énekekben ezt tudnánk így a szívünk mélyéről mondani. Uram, te vagy az én Krisztusom, te vagy az én királyom, te vagy az én megmentőm, te vagy mindenem. És amikor ezt így mondja az ember, lehet, hogy állva énekel, lehet, hogy ülve, lehet, hogy hallgat, de a szíve ezt mondja, te vagy az én Krisztusom. Testvéreim, most legyen egy ima mozzanat, amikor hálát adunk azért, hogy nekünk is kijelentette Isten, hogy az Úr Jézus Krisztus kicsoda. Adjunk hálát azért, hogy jó lehet, nem vagyunk megelégedve magunkkal, és küzdünk minden nap azért, hogy valóban Jézus Úr legyen az életünkbe, hogy azért mégis elmondhatjuk, hogy te vagy az én Uram és Királyom. És ott, ahol nehézségeink vannak, ahol kísértéseink vannak, most kérjük az Urat, hogy segítsen nekünk, hogy minden a király uralma alatt legyen az életünkben. És imádkozzunk azokért is, akik még Jézus csak egy erkölcsi tanítónak tartják, vagy valami reformátor félének, vagy egy olyan látnoknak, aki mégis nagy dolgot hozott az emberiségnek, de nem ismerik a megváltásnak a titkát. És imádkozzunk azokért is, akik így körülöttünk vannak, akikre így gondolhatunk személyesen, név szerint is.
Oh,
Folytatjuk a történet olvasását, ott, ahol abba hagytuk a Márk evangéliumából. 8. fejezet 31. versétől olvasom tovább, ahogy az Úr Jézus miután megkérdezte, hogy kinek mondják őt, tovább tanítani kezdte az övéit. Álljunk fel, míg az igét olvasom. És tanítani kezdte őket arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélte erről a dologról. Péter akkor magához vonta őt, meg akarta dorgálni. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta: távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Foglaljunk helyet. Abban az időben, mondjuk úgy, a Cézárea Filippiben megtartott csendes napon az Úr Jézus tovább tanította az övéit, és beszélt az ő szenvedéséről. Beszélt az ő keresztjéről. A kereszt az Úr Jézus Krisztus szenvedésének a szimbóluma. Amikor a keresztre gondolunk, amikor a keresztről hallunk, akkor rögtön a szenvedő Jézus Krisztusra gondolunk. Van is egy ilyen kifejezés a mi köreinkben, hogy voltam a keresztnél, vagy hogy valaki eljutott az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez. Hát ez egy, mondhatnám, egy ilyen belső zsargonunk nekünk, valójában ez azt jelenti, hogy valaki lelkileg eljutott oda, hogy látva az Úr Jézus Krisztus szenvedését, Istennek a szeretetét, ami megmutatkozik ebben, megértve, hogy az Úr Jézus Krisztus az ő bűneiért halt meg, megtér az Úrhoz. Kérje az ő bűneinek bocsánatát. Kérje azt, hogy új életet kezdhessen, és ezután őt kövesse. Ezt értjük az alatt, hogy amikor azt mondjuk, hogy valaki jó volt a keresztnél, hogy én voltam a keresztnél. A keresztnél levés az embernek a mélységes megalázkodását és Isten előtti meghajlását jelenti. Testvéreim, legyen úgy, hogy mi is most eljutunk a kereszthez. Péterék akkor még nem tudtak erről, hogy előre volt vetítve, és minden gondolatuk tiltakozott ez ellen. És Péter, aki nagy inspirálással, vagy inspirációval a korábbiakban azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, most azt mondja: Uram, amit te mondasz, az nem történhet meg. Péterben akkor nem az Atya szólalt meg, mint talán néhány perccel, vagy órával azelőtt, hanem a sátán szólalt meg. És azt mondja az Úr: távozz tőlem, sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira. Azt mondja itt az Úr Jézus az övéinek, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon feltámad. Az Úr Jézus ezt előre látta, és mi tudjuk azt, hogy ez, hogy meg kellett neki öletnie, ez nem azért volt, mert nem lehetett volna másképpen. Ez nem azért volt, mert valamilyen külső kényszer kényszeríti az Isten fiát, hogy valami olyat tegyen, amit nem akar, hogy az ő isteni szabadsága, az ő isteni ereje korlátozva lenne egy külső tényezőtől, éppenséggel a gonosz emberektől, vagy a körülményektől. És hát most már nincs mit tenni, eddig eljutottunk idáig, hát most már meg kell halni. Vannak, akik így gondolkoznak Jézusról, hogy nagy vizionárius volt, nagy látnok volt, különböző dolgokat tanított, és ennek az lett a következménye, hogy szegényt meg kellett öljék. Mert az ő kora nem tudta befogadni az ő tanítását. Az ő kora nem tudta, nem volt elég érett arra, hogy az ő erkölcsi tanítását, az ő lelki tanítását felfogja, és ezért hát a Jézus most meg kell haljon. Hát valóban az emberek között van így, hogy ha valaki előtte jár a kortársai előtt, néhány évtizeddel vagy évszázaddal, akkor hasonló sorsra jut. Viszont Jézus Krisztusnál nem ez volt a helyzet. Ő nem azért halt meg, nem azért kellett neki meghalnia, mert túl utopisztikus volt, túl előrelátott, túl sokat akart, és ezt nem bírták el az emberek, hanem azért, miért mindnyájan tudjuk, hogy meghaljon a mi bűneinkért. Mert nem volt másút. És itt most lelki szemeink előtt látjuk Jézust, aki szenved, aki megtehette volna, hogy ne jusson a keresztre. És ha már eljutott oda, megtehette volna, hogy 12 hadsereg angyallal szabadítsa ki magát, megtehette volna, hogy a gunyolódó emberek szavára, akik arra biztatták, hogy szálljon le a keresztről, leszállhatott volna a keresztről, és akkor lássatok csodát, és akkor lássatok félelmet az emberek között. De ő ott maradt a kereszten. Ahogy mindig is mondták, és mondjuk, Jézust nem a szegek tartották a kereszten, hanem mi? Az ő szeretete. Testvéreim, itt vagyunk most a keresztnél, és ezek a jegyek, amik itt vannak az asztalon, emlékeztetnek bennünket erre a nagy szeretetre, erre a nagy kegyelemre, amit az Úr Jézus Krisztus mutatott nekünk. És emlékezünk arra, hogy a kereszt az egy csodálatos hely. Sok minden történt a kereszten. Van egy ilyen énekünk is, hogy a kereszt, egy csodás hely, és vak voltam, és ott mi lett? Megnyílott a szemem. A keresztnél, amikor az ember igazán látja azt, ami ott van, megnyílik a szeme. És mit lát az ember? Hogy milyen bűnös. Mit lát az ember? Hogy Isten mennyire szeret. Mit lát az ember? Hogy Isten mennyire irgalmas. És hogy mit lát az ember? Hogy neki új lehetőség tárul ki a jövőben, ha Jézus Krisztusban bízik. Ezt látja az ember, hogy megnyílik a szeme. Megnyílott így a szemed? Igazán mondhatod, énekelheted, hogy vak voltam, és ott megnyílott a szemem, és azóta is látok. Nem kell lelki szemüveget tegyek, mert azóta is látok. Nagyon világos. Az igében arról is olvasunk a korintusi levélben, hogy akkor, amikor Jézus a kereszten szenved, akkor az Atya ott van, hogy megbékéltesse magát a világgal. Az a térnek az a kicsi helye, az Atya tevékenységének a színhelye. Nem is lehet ezt térbeli viszonyokkal kifejezni, hanem arról van szó, mikor a fiú szenved, az Atya cselekszik, és megbékélteti magát a világgal. Hogy békesség legyen, hogy ne legyen harc, ne legyen ellenségeskedés. És aki hisz Jézus Krisztusba, hiszi azt, hogy az valóban megtörtént a kereszten, az békességet nyer, és elmondhatja, hogy hitáltal megigazultunk, és békességünk van az Istennek. Aztán eszünkbe jut egy másik ige is, amikor Pál apostol, ugyancsak ő, szól arról, hogy volt nekünk egy adós levelünk. Egy nagyon hosszú adós levelünk. Mire ráírták a mi adósságunkat, a mi bűneinket, a mi tartozásunkat, a mi kihágásainkat, a mi istentelenségeinket. És ezt az adós levelet Jézus Krisztus odaszegezte a keresztre. És azt mondta, hogy ki van fizetve. lehet, hogy nem vagyunk tudatában annak, hogy milyen hosszú az adós levelünk. Mert időnként nem látunk elég jól, elég tisztán, és azt mondjuk, hát az enyémre nem sok van írva, csak ott van valami, mert én is bűnös vagyok. De bármennyi is lenne felírva az adós levelünkre, az törölve van. Ki van fizetve? A bankolásból jött ez a kép, hogy ki van fizetve az adósság. Ha pedig ki van fizetve az adósságunk, akkor többet ne csináljunk adósságot. Akkor többet ne vétkezzünk, így mondja az ige. De ha mégis megtörténik, akkor van szószólunk, van közben járunk az atyánál. És ez a lelkület, amivel járulunk az úrvacsorához, nem a tisztaságunknak a lelkülete, hanem az a lelkület, hogy van bocsánat Jézus Krisztusnál. És lehet, hogy van valaki, akinek éppen most van szüksége a bocsánatra. Most van szüksége arra, hogy megnyíljon a szeme. Még mielőtt érintjük a jegyeket, kérhetjük ezt az úton. Mondjuk, Urunk, itt vagyunk a te keresztednél. Ezért fohászkodunk, hogy légy irgalmas hozzánk. Bocsáss meg, szabadíts meg. Mert az az Úr Jézus, aki szenvedett, mondja az Úr Jézus, annak fel kell támadnia. És ezt nem értették akkor a tanítványok, de valóban feltámadt az Úr, és ő a mi dicsőséges királyunk, a mi tövis koronás királyunk, akinek dicsőség örökkön örökké. Azon az éjszakán, amikor az Úr Jézus Krisztus elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adott, megtörte, és a tanítványoknak adva ezt mondta. E kenyér az én testem, mely térettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek, valahányszor eszitek az én emlékezetemre. Miután az Úr Jézus megvacsorázott, a paharat is vette, szintén hálákat adott, és amikor a poharat adta tanítványainak, ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által, mely kiontatik a bűnöknek bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valahányszor isszátok az én emlékezetemre.
Yeah. fenn a keresztfán. Alázattal térre hullok, kegyelmet láttán. Most újra hálás szívem, újra leteszem életem.
Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti, és aki elveszíti az életét én érettem, és az evangéliumért megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Testvéreim, ha keménynek hangzik ez a felolvasás, ha az Úr Jézus szavai kemények, akkor arra kell gondolnunk, hogy ezeket azután kell hallgatnunk, miután elmélkedtünk az ő kereszthalálán, az ő megváltási munkája. Ha valaki ezt nem éli át, ha valakinek ez nem jelent sokat, akkor nem is fogja tudni megtartani ezt az igét. De amikor látjuk és átéljük lélekben azt, hogy Jézus meghalt értünk, hogy ő szenvedett a kereszten, és így, hogy mi történt a kereszten, és hogy miért történt az, ami történt, hogy az, ami megváltásunkért történt. És megváltani nem azt jelenti, hogy egy kicsit javítgatunk az embernek az állapotán, hanem aki elfogadja a megváltást, annak radikális változás történik az életébe, annak Jézus Krisztus lesz az ő ura. Nem lehet úgy, hogy Jézust elfogadjuk először megváltónknak, és majd utána elfogadjuk urunknak, ha leszünk elég érettek erre valaha. Ő az Úr és a megváltó, és ő egy személyben, amikor elfogadjuk őt, amikor meghódolunk előtte, amikor kérjük, hogy megváltónk legyen, akkor ő úrként jön be az életünkbe. És hallgassuk meg, testvéreim, hogy mit mond. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Ahogy Jézus felvette a keresztet, mi is fel kell vegyük. Ez a dolgoknak a természete. Ez a dolgoknak a rendje. Nem lehet Jézus Krisztust követni úgy, hogy ne tagadjuk meg magunkat, és hogy ne vegyük fel a keresztünket. Most az Úr asztala körül szeretném, hogy úgy indulnánk az életbe ki a következő hétre, hogy újra felfrissüljön bennünk az, hogy mi a keresztet hordozzuk. Mi az Úr Jézus Krisztust követjük. Ha ezt tetted, ha ezt tettem, akkor ebbe erősödjünk meg, vállaljuk mindazt, amit jelent ez. Ha pedig eddig olyan felületes voltál, és nem törődtél vele, akkor most vedd fel a keresztet. Azt mondja az Úr Jézus, hogy tagadja meg magát. Nem kell ebbe az igébe beleolvassuk azt, amit a modern pszichológia beszél, és tanulmányoz az emberi egóról, a mi énünkről, a mi személyiségünkről. Ez nem az a személyiségnek a megtagadása, hogy nem vesszük figyelembe, hogy kik vagyunk, és milyen vágyaink vannak, és milyen gondolataink vannak, hanem ez azt jelenti, hogy magunkat háttérbe helyezzük. Másod helyre tesszük. Ez azt jelenti, hogy az ő ügye az első nekünk. Nem leszünk olyan pszichés betegek, hogyha az Úr Jézust követjük. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy igenis egészségesek vagyunk, tudjuk, csak igen, a mi életünknek az értéke, A mi életünknek a fontossága az Úr Jézus Krisztus lesz. Megtagadjuk magunkat. Nem magunkért élünk. Nem azért, hogy boldoguljunk az életbe, jó lehet boldogulni kell. Nem azért, hogy előre haladjunk, hanem azért élünk, mert követjük a megváltónkat. Ez a mi hivatásunk, ez a mi életcélunk. Mi nem ismerünk más egyebet. Ez az ideál. Testvéreim, sokszor az mutatkozik meg az életünkbe, hogy nem tagadjuk meg magunkat, mert éljük a magunk életét. És Krisztus csak úgy betesszük a hátsó ülésre, ha éppen betesszük, hogy legyen ott, hogyha kell segítségül hívni, mert ugye sok baj van az életbe, és legyen két segítségül hívjuk, milyen jó hinni, milyen jó az, akinek hite van az Istenben, mert tud az Istenhez kiáltani. Az evangéliumi kereszténység arról szól, hogy Jézus az első. És ha Jézus az első, akkor jön utána a kereszt, vagy ezzel együtt, vagy ebben benne van a kereszt. A kereszt mindaz a nehézség, amit azért kell felvállaljunk, mert az Úr Jézus Krisztust követjük. Vegye fel az ő keresztjét. Van nehézséged azért, mert Jézust követed? Ez ugyanazt jelenti, hogy viszed a keresztedet? Az első nehézségünk éppen abból ered, hogy nehezen tudjuk megtagadni magunkat. A nehézségeink először önmagunkkal vannak. A bűnös természetünkkel, a bűnös vágyainkkal vannak. A szórakozottságunkkal, a világhoz kötődésünkkel. És itt ezt fel kell tenni a keresztre. Ahogy Pál apostol más helyen mondja, az óemberünket oda kell szegezni a keresztre. Hogy megerőtlenedjen, hogy gyengüljön el ennek a bűnös kívánságnak a teste. Aztán a kereszt az is, amikor meg kell éljük a kísértésekkel teli környezetünkben meg kell éljük, hogy Krisztushoz tartozunk. És felvesszük ezt. Nem engedünk a világ nyomásának. Nem olyan fajták vagyunk, mint a világiak. Aztán még jöhet a kereszt, kinek mennyi adatik, ki mennyire veszi komolyan az Úr Jézusnak való odaszánását, akkor jöhetnek az ellenségeskedések, jöhetnek a bántalmazások. Mert végül is a kereszt halált jelent. Ugye tudjuk? Mindig megragad, amikor erre gondolok, hogy hogyan hallgathatták ezt a tanítványok. Nagyon megbotránkoztató lehetett ez, vagy megütköző lehetett, mikor az Úr Jézus azt mondja, hogy vegye fel a keresztjét, aki én utánam akar jönni. A tanítványoknak nem egy karrier áll előttük, hanem ahogy látták őket az utcán, az embereket, akikre a rómaiak rátették a keresztet, és akik vitték a keresztjüket az utcán, azok kik voltak? A halálra ítéltek. És akkor hallgatják a tanítványok a drága mesternek a szavait, és megdöbbenti őket azzal, aki én utánam akar jönni, vegye fel a keresztjét. Ezt a római kivégző eszközt. Kemény ez a beszéd azoknak, akik nem ismerik a keresztnek a csodálatos erejét, hogy mit tett Jézus. És azért nekünk most nem kemény beszéd, mert vettük a jegyeket, átéltük, ott voltunk a keresztnél, láttuk Jézusnak a szenvedését, tudtuk, és tudjuk, hogy az értünk van, értünk történt, és akkor amit mi veszünk fel, a mi keresztünk, a mi önmegtagadásunk, mi az ahhoz képest, amilyen volt az ő önmegtagadása, és amilyen volt az ő keresztje, mi az semmi ahhoz képest. És ezért nem siránkozunk, hanem örülünk. Minden esetre elfogadjuk ezt, és felvesszük a keresztünket. Ezt kell nekünk most tenni, testvéreim. És azt szeretném, ha most újra elcsendesednénk imádkozva, és elmondanánk az Úr Jézus Krisztusnak, hogy felvesszük a keresztünket. Bármilyen természetű is lenne az. Megtagadjuk önmagunkat. És ha nem ismerjük eléggé a mi bűnös természetünknek a követelőzéseit, akkor kérjük azt, hogy lássuk meg, hogy nehogy úgy legyen az, hogy ha megtagadtam magam, közben nem tagadtam meg, hanem mindig úgy élek, ahogy az én bűnös vágyaim hajtanak engem. Ezért most a szent önvizsgálódásnak a percei lesznek. Úgy, mint akik az asztal körül voltunk és vagyunk az Úr Jézussal. Hálát adunk, hogy elimádkozhattuk ezeket a szavakat. Köszönjük, hogy neked adhatjuk, oda szánhatjuk az életünket. Nagy megtiszteltetés ez, mert nem akárki vagy. Szerettél bennünket, legjobban szeretsz. és a leghatalmasabb lény vagy ebben a kozmoszban. Urunk, segíts, hogy meg tudjuk ezt valósítani, hogy megtagadjuk magunkat, hogy felvegyük a keresztünket, és kövessünk téged. Köszönjük, hogyha nehéz is ez az út, ha rögös is, de tudjuk, hogy felfele megy, a menny fele megy, és a dicsőségben fogunk megérkezni, ahol színről színre fogunk téged látni és veled találkozni, és örökké együtt leszünk. Urunk, magasztalunk téged ezért, dicsőítünk mindörökké. Amen.